Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszöntsük egymást a szeretet jelével, egy kézfogással. Áldás békesség, Isten hozott mindenkit. A 89. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. A 89. Zsoltárunk első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk tovább a mi Urunkat, Istenünket énekszóban. A 236. dicséretet énekeljük mind a 7 versével, a 236. dicséretünket, amely így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják. Az éneklés alatt kérjük a gyermekek, menjenek fel a toronyterembe gyermekisten tiszteletre. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, hallgassátok Istennek igéjét, úgy, amint az írva található Ezékiel könyvében, a 40. fejezetben, a 28. verstől a 37. versig terjedő igeszakaszban. A megnevezett helyről, Ezékiel könyve 40. fejezetéből így szól Isten igéje hozzánk. Azután bevitt engem a belső udvarba, a déli kapuhoz, és megmérte a déli kaput, méretei ugyanazok voltak, mint a külsőknek. Őrszobáinak, pilléreinek és előcsarnokának ugyanazok voltak a méretei. Ennek is, meg előcsarnokának is voltak ablakai körös körül. A kapu hosszúsága 50 könyök, szélessége 25 könyök volt. Körös körül csarnokok voltak, hosszúságuk 25 könyök volt, szélességük pedig 5 könyök. A kapu előcsarnoka a külső udvar felől volt, pillérein pálmadíszek voltak, és följáratának 8 lépcsőfoka volt. Azután elvitt engem a belső udvarban, kelet felé, és megmérte a kaput. Méretei ugyanazok voltak. Őrszobáinak, pilléreinek és előcsarnokának is ugyanazok voltak a méretei. Ennek és az előcsarnokának is voltak ablakai körös körül. 50 könyök volt a hosszúsága, 25 könyök a szélessége. Előcsarnoka a külső udvar felől volt, pillérein pálmadíszek voltak, mind az egyik, mind a másik oldalon, és följáratának 8 lépcsőfoka volt. Azután elvitt engem az északi kapuhoz, és megmérte. Méretei ugyanazok voltak. Ennek is voltak őrszobái, pillérei és előcsarnoka. Ablakai is voltak körös körül. 50 könyök volt a hosszúsága, 25 könyök a szélessége. Előcsarnoka a külső udvar felől volt. Pálmadíszek voltak a pillérein, mind az egyik, mind a másik oldalon. És följáratának 8 lépcsőfoka volt. Isten tegye áldottá az ő igéjét, emeljük fel szívünket, adjunk hálát Istennek, és könyörögjünk ő hozzá. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged azért a csodáért és lehetőségért, hogy veled találkozhatunk, és találkozhatunk egymással, testvéreinkkel a gyülekezet közösségében. Köszönjük véghetetlen szeretetedet és irgalmadat, amellyel körülfogtál és átöleltél bennünket az elmúlt napokban is. Áldunk azért, hogy megőrizted életünket, óvtad hitünket, vigyáztad lépéseinket. Köszönjük mindazokat, akikkel találkozhattunk, akikkel beszélgethettünk, vagy éppen együtt imádkozhattunk. Köszönjük, hogy te magad mutattad az utat. Leborulunk előtted most, és könyörgünk, hogy bocsáss meg hűtlenségünket, amikor elfelejtkeztünk rólad, amikor nem figyeltünk rád. Bocsáss meg, hogy sokszor nem úgy cselekedtünk, nem úgy szóltunk, és nem úgy gondolkodtunk, ahogy neked kedves. Köszönjük neked, hogy nem ítéleteddel jössz felénk, hanem szeretettel és kegyelemmel. Áldunk igédért, áldunk a te üzenetedért, amellyel most is magadhoz akarsz közel vonni bennünket. Könyörgünk, hogy szólj hozzánk. Formáld a szívünket, formáld az életünket, hogy a te tetszésedre éljünk, és a te dicsőségedre szolgáljunk egymás felé, ahová küldesz bennünket. Kérünk téged, áld meg most ezt az Isten tiszteletet, közösségünket. Áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóit. Légy közöttünk szent lelkeddel. Add, hogy meghalljuk a te szavadat, és megcselekedjük azt. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért meghallgatsz bennünket, atyánk. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a gyülekezeti kórus énekét.
Szentlélek, Úristen, védj körül bennünket, készíts neved imádására, magasztalására. Amen. Istennek szent igéje, szeretett testvérek, melynek alapján előttetek ebben az órában, az ő lelki erejében bízva hirdetni kívánom üzenetét, meg van írva a Zsoltárok könyvében, a 125. Zsoltár szavaiban a következőképpen. Zarándok ének. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek. Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel. A görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Békesség legyen Izraelben. Szeretett testvérek, nyilván sokan tudják a nagy templomi gyülekezet tagjai közül, hogy most ott a Szentföldön ott vannak a mi zarándokaink is, az a 40 fős csapat, akik elindultak az elmúlt héten, nagy templomi gyülekezeti tagok, lelkipásztorok és a Debreceni Egyházmegye lelkészei, hogy meglássák, bejárják azokat a helyeket, ahol ami Urunk Jézus Krisztus is járt, és mindenek előtt szeretném elmondani, hogy ma hajnalban kaptam tőlük egy üzenetet, hogy most éppen Betlehemben vannak, és áldott Isten tiszteletet kívánnak nekünk. Köszönjük nekik. És azt javaslom, hogy ha majd hazajönnek, akkor kérdezzük meg tőlük, hogy tényleg ők is azt tapasztalták-e, amit itt a Zsoltáros, hogy Jeruzsálemet hegyek fogják körül, mert azt nekik látni kell ma is. De ezen túlmenően talán érdemes ezeknek az egykori zarándokoknak a menetébe bekapcsolódni. És egy kicsit belehallgatni abba, hogy vajon miről beszélgetnek. Mert a zarándok út az nem versenyfutás, nem rohanás, ott van idő beszélgetni. Nem tudom. De lehet, hogy arról beszélgetnek ezek a zarándokok, ahogy közelednek Jeruzsálem felé, hogy nehéz idők jönnek. Régen volt ilyen aszály, mint most ebben az évben. Oda van a termés fele. Aztán az asszonyok, a fiatalabb asszonyok egymás között arról, hogy hát most volt az iskola kezdés, és bizony, hát visszaértünk oda, ahol a mi gyerekkorunkban jártunk, mert akkor volt az szükségdivat, hogy a használt könyvet azt átadta a nagyobb a kisebbnek, és most újra itt vagyunk, mert bizony sok a szegény. Aztán azok, akik érdeklődnek arról, hogy mi is történik ott fenn a fővárosban, mondják, hogy hallottad, micsoda botrány volt, kiderült, hogy a templomőrség tagjait, még a tiszteket is megvesztegették. Korrupció. Aztán arról is beszélgetnek, hogy nagyon nehéz a mi egész országunk helyzete, hiszen azok ott Rómában, a Római Birodalom központjában nem szeretnek bennünket. Mindig olyasmivel sújtanak, amit egyre nehezebben viselünk. De mielőtt még én is úgy járnék, mint a versbeli történelem tanár, aki az 1848-as, 49-es szabadságharc leverése után bement a osztályterembe, és elkezdett tanítani a kártágói háborúról. És egyre inkább elragadta a fantáziája, és már ott tartott, hogy és akkor Kártágóban, a végső elkeseredésükben a harangokból ágyukat öntöttek, és akkor kap észbe, hogy mit beszélek én itt, Kártágó, harangok. És hogy körülnéz, azt látja, hogy senki se nevet rajta, nem mondják azt, hogy a tanár úr eltévesztette. Nem tudom, miről beszéltek ezek a zarándokok. De azt tudjuk, hogy amikor megpillantják Jeruzsálemet, akkor kiszakad a szívükből ez a csodálatos, hálaadó ének, amelyikben benne van egyszerre annak a leírása, amit látnak. Igen, milyen szép ez, hogy Jeruzsálemet hegyek veszik körül, és rögtön tovább folytatják. Népét pedig az Úr karolja át, most és mind örökké. Népét az Úr karolja át. Kedves testvérek, én erről szeretnék, és csak erről bizonyságot tenni ebben a mostani ige hirdetésben, hogy milyen az Isten ölelése. Milyen az, amikor ő átkarolja az ő népét. Nem tudom, de valószínűnek tartom, hogy Ady Endre jól ismerte ezt a zsoltárt, kívülről is tudhatta, és ott motoszkálhatott a fejében, amikor leírta, nagyon jól ismert, sokszor hallott, gyönyörűséges, hitvallás versét arról, hogy milyen volt az az ő életében, amikor csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Igen, a legnagyobb hitvallás, a legrendíthetetlenebb bizonyosság ez, ami Isten népében megvan és meglehet mindenkor, minden körülmények között, hogy Isten átkarolja, átöleli az ő népét. De hát nézzünk egy-két példát erre az ölelésre, mert a Szentírásban nagyon gazdag példatára van ennek. Persze annak is, hogy vannak nem igazi, hazug ölelések. Mert hazug ölelés az, amikor Jákob odahajol a már szemevilágát elvesztett öreg apjához, Izsákhoz, hogy ölelj meg, tapogass meg, érezd meg, hogy én tényleg Ézsau vagyok. Ez egy hazug ölelés. És meg is lesz a következménye. De ugyanolyan hazug ölelés az, amikor ott a Gecsemáné kertjében odalép Júdás a tanítvány a mesterhez, megöleli és megcsókolja. Egy hazug ölelés, amelyik ugyancsak nem marad következmények nélkül. Az Isten ölelése nem ilyen. Az Isten átkarolása nem olyan, hogy az ember azt érezné, hogy megfojt, mert magához szorít, és alig kapok levegőt. Ilyet lehet, hogy tesznek velünk emberek, amikor nem értik és nem érzik, hogy mire van szükségünk. Ilyet tehet velünk a hatalom, amelyik úgy karol át, hogy az ember azt érzi, hogy ezt a szorítást én már nem szeretem. Az Isten ölelése egészen más. Az Isten átkaroló szeretete az sokkal inkább arra hasonlít, ahogyan átöleli és átkarolja a tékozló fiút, a hazatérő fiút, az atya. Itt a nagy templomban egyszer már egy karácsonyi istentiszteleten kivetítettük azt a csodálatos képet, amelyet Rembrandt festett meg a tékozló fiú hazatéréséről. És ott látható ezen a képen ahogyan egy idős, félig már vak, gyenge ember ráteszi a két kezét a hazaérkezett vállára, aki lerongyolódva, koszosan, kifosztva, kisemmizve ott van, és semmi más nem tud, csak odaborul az atya elé, és akkor ráteszi a két kezét, azt a csodálatos két kezet, amelyet ez a művész úgy alkotott meg, hogy az egyik egy férfi kéz, a másik egy női kéz, ami anatómiailag lehetetlen, de a Biblia szerint igaz. Ez az Isten ölelése, amelyikkel átkarolja az ő népét. Akik búslakodunk, reményt vesztünk, csalódunk, tanakodunk, hogyan lesz, mint lesz, és egyszer csak ott találjuk, ott találhatjuk magunkat. És a mi Urunk Jézus magához ölel egy kisgyermeket, amikor a tanítványok épp arról vitatkoznak, hogy melyikünknek jut majd a jobb pozíció, a jobb bársonyszék az Isten országában, melyikünk a jobb tanítvány, melyikünk van előrébb, melyikünk lehet közelebb ő hozzá, aki mindeneken uralkodik. És akkor megfog Jézus egy kis koszos utcagyereket, akit valószínűleg otthonról elzavartak már, mert nem tudják etetni, mert nincs helye a családban, megöleli, és azt mondja, aki egy ilyen kisgyereket befogad, átölel, átkorol az én nevemben, az engem fogad be. Térjetek már észre, ez a lényeg. Ahogyan magához öleli a tanítványt ott az utolsó vacsoránál, és ahogyan utánozhatatlan módon ott kitárt, kifeszített kézzel a kereszten magába öleli a világ szennyét, mocskát, bűnét, terhét, hogy átszűrve a maga szívén megoldást, megváltást, békességet adjon nekünk. Hát ez az, amit ezek a zarándokok boldog hitvallással elénekelnek, újjongva kiáltanak, az Úr átkarolja az ő népét. De térjünk vissza még oda, hogy bizony vannak olyanok, akiknek meg kell tapasztalniuk, hogyha ők hazugul öleltek, akkor annak következménye van. Mert az a Jákób, aki becsapja az édesapját, egy egész éjszakán át a hajnalhasadáig küzd Isten jelenlévő angyalával, követével, és azt mondja neki, hogy nem engedlek el addig, amíg meg nem áldasz. Bizony, lehet ilyen is az Isten ölelése, hogy abba Jákob belerokkan, de így tisztul meg, így tér le végre a görbe útról, mert ha úgy menne tovább, akkor annak a vége pusztulás, átok és nyomorúság. Hogy mondja a Zsoltár? A görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Ez az a sors, amit maguknak keresnek, akik a görbe utat szeretik, akik az igazságot elferdítik, elhallgatják, vagy megmásítják. Az Isten ölelése olyan, hogy soha nem késő a görbe útról rátérni az egyenesre. Persze annak ára van, mint hogy ára volt Jákobnál. Belesántul, de végre úgy tud odaállni majd a vele szembe jövő testvére elé, hogy tiszta a lelki ismerete, hogy bocsánatot tud kérni és bocsánatot tud adni. És mi van a másik hazug ölelést mutató tanítvánnyal, Júdással? Ott is megvan a következmény, mert amikor látja Júdás, hogy mi történt, mit tett, akkor elmegy, és saját maga veszi el a saját életét. De vajon abból a halálos ölelésből, amelyik Jézus halálát és az ő halálát is előre jelezte, megsejtette, vajon lehet-e következmény az ő számára is? A strasbourgi gyönyörű katedrálisban, a középkorban megfaragott szószéken, ott vannak sorban az apostolok. És a középkori művész úgy alkotta meg, és úgy helyezték el, hogy a körbejáró nap az év minden napján az apostolokat fényben fürözti. És a szószék legalján, alig észrevehetően, ott van Júdás. És az esztendőben van egy nap, amikor a fény Júdásra is ráesik. Én azt hiszem, ennek az embernek igaza volt, hogy így alkotta meg, így faragta meg ezt a szószéket. Mert az Isten életes ölelését senki és semmi nem teheti hiába valóvá. Van következmény, a görbe utakat kiegyenesíteni soha nem késő, de mindenek felett és mindenek között tudjuk, hirdessük és valljuk, akik az Úrban bíznak, azok azért olyanok, mint a Sion hegye, mert őket körülveszi, körülöleli és hordozza az Isten átkaroló, megtartó, üdvözítő irgalma. Hadd legyen ez a mi hitvallásunk, a mi zarándok utunkon, a mi időnkben, a mi körülményeink között. És innen nézve vallhatjuk és hihetjük, hogy ez a hit, ez az, amelyik meggyőzi a világot. Most is. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, és énekeljük a 269. dicséretünknek az 5. versét. E világnak dicsősége igen hamar elmarad. Jöjjetek, imádkozzunk! Szerető mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, a Krisztus Jézus által. Bárcsak mindig olyan tisztán, olyan őszintén, olyan elemi erővel tudnánk megvallani, beléd vetjük egyedül bizodalmunkat, és ezért hisszük, hogy a te irgalmad körülölel bennünket, körülöleli a te népedet, körülöleli a mi életünket, körülölel bennünket mélységben és magasságban. Rajtunk tartod a kezedet, a tekintetedet azért, hogy megóvj, hogy megőrizz, hogy segíts a görbe utat kiegyenesíteni, hogy segíts a szívünket megtisztítani, hogy segíts meglátni azoknak baját, terhét, szomorúságát, akik ránk várnak, akik tőlünk várnak segítséget, oltalmat, felemeltetést. Áldunk téged, amiért olyan sokszor tapasztalhattuk meg ezt a te felemelő, átkaroló szeretetedet, és kérjük a te bocsánatodat, amiért olyan kevésszer emlékeztünk erre, amikor kerestük, hogyan tudnánk megoldást találni, hogyan tudnánk kiutat találni, hogyan tudnánk újra reménykedni. Erősíts, bátoríts, biztass bennünket, Urunk, mert nagy szükségünk van rá, mert a beléd vetett bizodalmunk nélkül bizony sokszor csak elszomorodik és elcsügged a lelkünk. Kérünk, te adj erőt, te adj békességet. Te adj békességet családokba, ahol nehezek a hétköznapok és ritkák az ünnepek. Te adj békességet idősek és ifjak egymáshoz fordulásához, hogy lássák egymásban azokat, akikért kölcsönösen felelősséget hordoznak. Te adj békességet és bizodalmat a szomorú szívűeknek, akik friss gyászterhét hordozzák itt a mi gyülekezetünkben is, és bárhol, ahol megszomorodott szívvel a mélységből hozzád kiáltanak. Te adj bizodalmat a békességet keresőknek és békességet munkálóknak, hogy az ő munkájuk nem hiába való az Úrban. Azoknak, akik a gyűlölet, a harag, az egymás bántása helyett a kiengesztelődés, az egymáshoz találás és az egymáshoz fordulás lelkével szólnak és cselekesznek. Te áldj meg minden jó akaratú embert, áld meg a hozzád szóló imádságokat, és hallgasd meg azokat. Légy a mi népünkkel, és légy a teremtett világgal, és add meg békességét, add meg jövendőjét, amelyik Krisztusban, ami Urunkban van, kinek legyen dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra elkészített alkalom van most is, adakozzunk jókedvűen, tudva, a jókedvű adakozót szereti az Úr. Mindezek után Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk a gyülekezeti kórus énekét.
Kedves testvérek, hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseinket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy ma a 8 órás istentiszteletünkön Bidiga, Alexa, Dea és Antonovics János gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában. Az Úristen áldja meg a gyermekek, szerető szüleik, keresztszülők és az egész család életét. Isten vigasztalásában bízva hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Sági Józsefné született Vida Emma, 89 éves testvérünket. Ahogyan az elmúlt héten is már hirdettük a testvéreknek, elhunyt debreceni Pál nyugalmazott lelkipásztor testvérünk 90 éves korában. Temetése szeptember 14-én, pénteken 14 órakor lesz a köztemetőben. Az Úristen igéje vigasztalja az itt maradottak szerető család szívét. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Örömmel hirdetem, hogy pénteken kérik házasságkötésükre Isten áldását gyülekezetünkben Pap Viktor és Sikora Szilvia, szombaton pedig Strik Attila és Gosztonyi Gyöngyi. Az Úristen áldja meg házasságukat, egész életüket. Hirdetem alkalmainkat. Megújulnak a vasárnap esti Isten tiszteleteink. Ma este 6 órától hétről hétre, vasárnap esténként, a 6,5 éve elindult, havonként egyszer megtartott és gazdagon látogatott ifjúsági istentiszteletek mintájára, megújult liturgiájú zenekarszolgálatával és kíséretével, új énekekkel, bevont szolgálattevőkkel, szeretett vendégséggel egybekötött istentiszteleti alkalmak lesznek a nagy templom imatermében. Kivétel a hónap első vasárnapja, amikor este 6 órától a szokásos zenés áhítatok lesznek. Hirdetem, hogy szeptember 12-én, szerdán 10 órától az Édesanya Gyermekklub keretében dr. Sotkovszky Tamás sürgőségi szakorvos védőoltások és gyermekkori háztartási balesetek témákról tart előadást. Hirdetem a testvéreknek, hogy a tavalyi esztendőhöz hasonlóan idén is gyülekezeti napot szervezünk, ahogyan hirdettük az elmúlt vasárnapok során. A Dorcas Campingben szeptember 15-én, azaz jövő héten, szombaton minden kedves gyülekezeti tagot szeretettel várunk, kicsiket és nagyokat egyaránt, és kérjük a testvéreket, hogy erre az alkalomra, aki még nem regisztrált, tegye meg istentisztelet után a bejáratnál. Szeptember 29-én szombaton megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a lelkészi hivatalban, és szeptember 29-én délelőtt 10 órára hozzák el, vagy küldjék el ide a nagy templomba. A mi Úrunk Jézus Krisztus legyen a mi szívünk, életünk és gyülekezetünk őriző pásztora továbbra is. Most pedig a záró énekünket énekeljük, a 254. dicséretet. A 254. dicséretet énekeljük mind a 9 versével, mindenkoron áldom az én Uramat.